Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en szerkesztőtársam Nagy Teodóra nevében is köszöntöm Önöket. Gavra Gábor vagyok, mai vendégünk Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője és Puzsér Robert publicista, a Spirit FM műsorvezetője. Témánk pedig a magyar futballközeg. Vendégeink értenek a focihoz, én csak szeretem, ezért valasz, hogy én kérdezek, ők pedig válaszolnak. Zárt kapuk mögött játssza a magyar válogatott az Almánia elleni hazai meccsét, miután a FIFA szerint a magyar szurkolók diszkriminatív magatartást tanúsítottak az Anglia elleni hazai VB selejtezőn. Korábban az UEFA két meccses büntetés szabott ki az EB hazai meccsein tapasztalt állítólagos diszkriminatív megnyilvánulások miatt. Kezdjük ott, hogy jogosnak tartjátok-e a büntetést, amit a magyar válogatott kapott?
Ugye mindig nehéz egy olyan szervezetről beszélni, mert ideális esetben minden nap zárva kéne lennie, amikor büntet ugye a FIFA-nak, amelynek a tevékenysége azért nem összevethető, azt hiszem, a magyar stadionokban tapasztalt a morális állapotokéval, ez az alapállításom, tehát mindig különös elfogadni az ilyen típusú büntetéseket.
Vagy ha nem is a FIFA-nak, akkor a vezetőinek kérdezem.
Már így, igen, de ha már így alakult, hogy ezt a szervezetet, amely egyébként szerintem története során a Robinak lenne ilyen listája, akkor a top 10 visszataszító szervezet között helyet kaphatott volna. De ha már így alakult, hogy ők büntetnek, akkor nyilván el kell fogadnunk, hogy vannak fegyelmi szabályzatai, amelyeket betartatnak. És innentől nagyon érdekes nyilván az, hogy jogosnak, nem jogosnak érezzük. Én kim voltam az ominózus meccseken, és ugye nagyon nehéz ezeket megítélni valójában, mert én speciál nem hallottam rasszista hangokat, ugye, ami nagy megnyilvás kapott. Ez emetti nyilván nem voltak, sőt, ugye nagyon sok barátaim meg ismerősém sajnos nagyon sokkal szembesültek, meg sokat hallottak, tehát hogy ez valójában elszigetelt esetek biztos, hogy voltak, és innentől meg, hogyha ezek a szabályok és keretek, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy jogtalan egy büntetés. Azt hiszem, jobban érezni magam a stadionban, ha ezek sem lennének, ez biztos.
Robi? Hát valóban kevés korruptabb szervezetet lehet említeni a magyar államnál, meg az MLS-nél, de a UEFA meg a FIFA az pont ilyen. De ez ettől függetlenül nem kéne dobálni a játékosokat, akik hát azért focizni jöttek. Én azért érteni vélem, hogy ezek a szabályok, ezek miért vannak, hogy ezek a játékosoknak hát egyrészt ugye a biztonságát, másrészt ugye a méltóságát, hát védik. Ha ezek a szabályok, akkor ezeket kell betartani. Csak hát a helyzet az Magyarországon, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az államosította az alvilágot. És ugye magát a bűnözést. Itt a helyzet az, hogy a rendőrség, meg a futballszurkolók, azok mindig is két törzs voltak. Két törzs, amelyek egymással szemben állnak. Egyszer olvastam a harmadik félidő című szurkolói magazinban, készítettek egy interjút a Fradinak az egyik vezér szurkolójával, és kérdezték tőle, hogy melyik az a szurkolói csoport, vagy hát melyik az a banda, amelyiktől a legjobban tartanak, vagy amelyik a legkeményebb, amelyikkel a legjobban készülnek az összecsapásra, és hát mindenki az Újpestet várta válaszként. Csávó azt válaszolta, hogy a rendőrség. És azt mondja, hogy hát ő eddig még csak rendőröket látott úgymond szembeállni velük, mindenki másnak csak a hátát látta távolodni, mondta a vezérszurkoló. Na most ebben kifejeződött az, hogy itt a szurkolói tömeg, meg a rendőrségnek az erői, azok mindig is szemben álltak egymással. Itt ott volt egy feszültség. Most ezt a feszültséget a nemzeti együttműködés rendszere a szépen elmosta, és ezt a két törzset, ezt a két tömeget, ezt nagyjából egyesítette. Nagyjából beegyesítette. Ma már a rendőrség is ilyen-olyan módon kapcsolódik a belügyminisztériumon keresztül, meg Pintér Sándoron keresztül a nemzeti együttműködés rendszeréhez, meg a magyar kormányhoz, és hát ezek a ezek a szurkolók, ezek a szurkoló kopaszok, akiket hát nem csak meccseken látunk, hanem például a Országos Választási Bizottságnak az irodája előtt is látjuk őket. Ők pedig hát Kubatov Gáboron keresztül szintén kapcsolódnak a Nemzeti Együttműködés rendszeréhez. Itt létrejött egy nagy egység. Ott, ahol korábban ez a feszültség volt. És hát ilyen módon, egy ilyen közegben mi tartsa vissza a szurkolókat? Hát általában az szokta visszatartani a szurkolókat, hogy áll velük szemben egy erő, tehát nekik azzal az erővel szemben egy bizonyos határt nem szabad átlépniük. Most nem áll velük szemben erő, a rendőrség az tulajdonképpen a segéderejük.
Bocsánat, annyiban vitatkoznék a Robival, hogy a klubcsapatok egy része, például egyébként a Kubatov Gábor vezette Fradi, azt megoldotta, hogy a Fradi meccsekről azokat a hangokat, amelyek miatt mondjuk az angol-magyar után jön kettő zárt kapus mérkőzés, egy felfüggesztve, egy meg biztosan. Ezek így eltűntek. Nekem az a kérdésem, hogyha ezt mondjuk a Fradi, vagy az általad említett Kubatov Gábor meg tudja oldani klub szinten, akkor az MLS az miért nem tudja megoldani válogatott szinten?
Szerintem egy nagyon fontos kérdés, amit felvetettél, majd a Robira is félig, majd még reflektálok a erőügyben. Egyrészt ugye most jutott, azt hiszem most volt az első olyan MLS közlemény a mostani eset után, amikor ugye készült egy emblematikus kép, amint ugye a Sterling megy ki gólt ünnepel, még csak nem is, tehát nyilván vannak provokatív gólörömök a futballban, és nem is ez történt meg, ráadásul egy elhunyt barátjára emlékezett, de ezt nyilván nem lehetett onnan olvasni, de ugye volt egy emblematikus kép, amikor tényleg magukból, tényleg önkívületbe dobálják, ami tényleg azért sok mindent jelenthet, de nem azt, amit magyar futballról látni szeretnénk. És az MLS most először adott ki talán olyan típusú közleményt, amely arról szólt, hogy A. azonosítjuk, B. kitiltjuk, C. polgári peres eljárásban érvényesítjük azokat a károkat, amelyeket az MLS-nek be kell fizetni. Már most ez nem az első büntetés volt, nem az első ilyen típusú ügy, és ezek szerint még nem sikerült olyan visszatartó erővel rendelkező büntetéseket hozni, amik miatt elkerülhetőek lettek volna ezek. Tehát ezt nem értem, hogy vajon mi történt az utóbbi években. Annyiban, és akkor itt visszacsatolok erre, hogy mi az az erő, ami szembeállhat, és pont az angolokra jellemző, ugye az angoloknál, mert most újra előkerült, hogy a Nemzeti Sport jeles főszerkesztője, Szőlősi György sem titkolta, hogy ő állandóan kettős mércével gondolkodik, hogy minket bántanak, ugye ez a dolog. Ugye mindenki. Ugye az nagyon fontos, hogy az angoloknál visszataszító rasszista indulatokkal találkozott például Sancho vagy a Saka, amikor kihagyták a sorsdöntő büntetőt az Európa-bajnokságon. Ám az angoloknak a csapatkapitány ezután azt mondta, nem vagytok a szurkolóink, nem kérünk belőletek. Tehát magyarul a magyar futballközeg, és ami a leginkább emblematikus erő ilyenkor, ugye a futball sztárjai, tehát azok a játékosok, akik emblematikus alakjai ennek, egy alkalommal sem mondták azt, hogy srácok, nem vagyok kíváncsi arra, aki azért jön ide, hogy dobáljon. Ez a legnagyobb erő, ami szembe tud állni, és ez egy kicsit a nemzettudathoz, nem akarok nagyon elvontan beszélni erről, de hogy egy pozitív vagy egy negatív nemzettudatunk van ebből a szempontból, szerintem korán sem lényeges. Ebben a stadionban, amikor ez a meccs van, ott van, nem tudom, most pontatlan számot mondok, 50 ezer ember pirosban, fehérben és zöldben, ilyen olyan színkombinációkban, és ott vannak néhány ezeren feketében. Ugye az ő szimbolikájuk az a fekete sereget idézi, tehát valamilyen háborús helyzetet, ahol meghódítunk valamit, a többiek szimbolikája a nemzeti identitásunkat három színnel megjelenítő zászlónkat idézi. Ami egy pozitív töltetű dolog, hiszen nincs benne semmilyen háborús, és egyszerűen a mi közös nemzeti közösségünknek a jeleit, a szimbólumét viseli, és ezzel szemben van egy agresszívabb közeg, amely pedig mondom sereget próbál ott mutatni, aminek hát egy futballstadionban, amikor gólt kell rúgni, ott nem feltétlenül ugye, nem tudom, nyilazni kell hátrafele vagy előre, ugye egy teljesen más logikát követ, és egyszerűen ez a két közeg egyelőre ez nem jelent erőt ezek szerint, vagy nem jelent elégséges erőt a pirosok, fehérek, zöldek ereje, hogy a feketék úgy érezzék, hogy ők a nem nemzethez, vagy nem ahhoz a típusú nemzettudathoz tartozók, amit kívánunk megjeleníteni a stadionokban, és ehhez nem is kap segítséget, elégséges segítséget ez a piros-fehér-zöld tömeg, hiszen eddig inkább azt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy a feketék ezt csinálják, akkor megszólalnak néhányan, hogy bezzeg az angoloknál mit csinált a Southamptoni közönség, vagy bezzeg a németeknél a külügyminiszter úr majd lejátszik videókat, hogy mit látott. Szóval hogy ez tényleg olyan típusú ilyen óvodásokra jellemző, hogy Marika néni, hát a Bence se ette meg a lekváros kenyeret, és akkor fölteszem, nekem sem kell, hogy ez miben vigasztalhat vajon egy saját országot, meg normarendszert építő közösséget, azt nem tudom, de amíg nem sikerül ezt megoldani, mit gondolunk magunkról, meg mit gondolunk a saját piros fér zöld színünkről, addig szerintem teljesen logikus, hogy az következik, amit egyébként Robi ecsetelt, hogy jönnek a feketék, és a végén a feketék döntik el, hogy hogyan emlékeznek majd ránk.
Itt a kurucos dac áll szemben a szent pragmatizmussal. Ugye a szent pragmatizmus az ugye itt most előlépett nemzeti érdekké, ami éppen Orbán Viktor által kalkulált pragmatizmus, azt nevezzük nemzeti érdeknek. És ugye közben ott van a kurucos dac, tehát nekünk itt és most dacolnunk kéne a FIFA-nak a szabályozásával, meg a FIFA-nak a zsarnokságával, de nem szeretjük ugyanakkor az ártkapus meccseket, mert az ugye sújt minket. Tehát itt a szent pragmatizmus akkor itt előlép egy rendező elvé. Tehát akkor mégis meghunyászkodunk. Nem azért, mert igazuk van, mert nekünk van igazunk, hanem azért, mert ez most így lesz hasznos nekünk. És akkor ennek megfelelően felszólítjuk a szurkolókat arra, hogy ezt ne csinálják, mert ez rossz a válogatottnak, ami rossz a válogatottnak, az rossz Magyarországnak, ami pedig rossz Magyarországnak, az rossz Orbán Viktornak. Tehát a végső érv az az, hogy a számítás az azért mégiscsak felülírja ezt a kurucos dacot. Na most, amikor arról beszélek, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az államosította a huliganizmust, akkor pontosan ez fejeződik ki ezekben a kvázi a fekete sereg szimbolikájában. Az fejeződik ki, hogy itt mi a politika rohamosztagai vagyunk. Tehát itt van egy illiberális politika, van egy nemzeti dac a nyugattal szemben, és ez fejeződik ki a konkrét cselekvés, a konkrét identitásválasztás síkján, akkor, amikor mi a fekete sereg nem a pozitív öndefiníciót választjuk, a nemzeti trikolort, hanem a nyugat tagadását. Kvázi mi nekünk egy opponens identitásunk lesz itt. Amely itt értelemszerűen azt fejezi ki, hogy mi nekünk nem önmagunkkal van dolgunk ebben a helyzetben, nem önmagunkat kell kifejeznünk, nem önmagunkat kell reprezentálnunk, hanem tagadnunk kell valamit, amit nem is tudjuk, hogy micsoda, de majd elolvassuk, és az ellenkezője leszünk. Ez fejeződik ki abban, hogy mi fekete sereg vagyunk. Itt tehát, hiába magyarázza el Kubatov Gábor, hogy kéne viselkedni, hogyha Orbán Viktor és kormánya minden gesztusával, a politikájával, az óriás plakátjaival, a teljes nemzeti együttműködésével az ellenkezőjét sugározza.
Erre térjünk vissza, Robi, amit most mondtál, hogy Orbán Viktor mit sugalt. Ugye a nyár elején volt egy elég fontos nyilatkozata ez ügyben, és ugye ezt sokan a szemére hányták az angol-magyar, a magyar-angol után. Viszont még egy pillanatra arra visszatérnék, amit a Péter említett, ugye szóba hoztad a kettős mércét, amivel nagyon sokan vádolják a FIFA-t ebben az ügyben, pontosabban az UEFA-t és a FIFA-t. Szerintetek azoknak igazuk van-e, akik mondjuk a magyar-angolon látott jeleneteket összevetik az angol szurkolók Dánia vagy Olaszország ellen tanúsított, vagy velük szemben tanúsított magatartásával, ugye nem csak velük szemben, hanem a saját játékosaikkal szemben, ugye itt említetted a rasszista megnyilvánosokat, de mondhatnám azt is, hogy Harry Maguire apjának eltört a bordája, mert hogy éppen betörtek a stadionba jegy nélküli szurkolók. Az EB-döntőn a dánok kapusának ugye a szemébe világítottak Harry Kane 11-es előtt az elődöntőbe, hogy csak két példát említsek. Tehát amikor azt mondja, mondjuk az MLS-től, mondjuk ők kevésbé mondják, de például a magyar külügyminiszter nagyon is mondja, hogy itt kettős mérce esete forog fent, és elképesztő igazságtalanság érte a magyar futball társadalmat, vagy a magyar szurkolói társadalmat, akkor ebben most független attól, hogy ítéljük meg a magyar angolon lejátszolott jeleneteket, meg a Sterlingnek a megdobálását, ebben van-e igazság szerintetek?
Szerintem az a baj megint, hogy a külügyminiszter pont azt a logikát követi, amiről Robi beszélt. Tehát első körben nem az az állításunk, hogy mi magyarok nem úgy szeretnénk kinézni a lelátón, ahogy kinézünk. Ugye az angoloknak ezután ez volt az első állításuk. Nem azt szeretnénk, ami ott történt, és elutasítják. És második körben, hogy egyébként azt mondjuk, hogy mi ezt a büntetést kaptuk, és egyébként a szintén visszataszítóan viselkedő szintén egy szurkolói rész, vagy egy kisebbség a szurkolók, visszataszítom viselkedett az angol meccsen, azt mondom, teljesen rendben van, és utána össze lehet vetni. Noha nyilván azért az itt nagyon fontos, hogy itt az UEFA és a FIFA fegyelmezési szankciói és rendszere is nagyon következetesen épül egyik esetről a másikra. Tehát egyszer nekünk annyi priuszunk van, hogy lényegében most már minden egyes följelentés automatik. Tehát lényegében már nem tud olyan történni, ami valóban megtörténik, valóban ellenkezik a szabályok, és valóban ilyen súlyú szabályszeg is, hogy mi ne zárt kapuval bűnhődjünk. Nem tudom, hol tart az angol, vagy akár a lengyel, vagy más nemzetnek a fegyelmi listája, de azt tudni kell, hogy a magyarok sajnos ebben az ügyben nagyon előre haladottak, tehát itt minden automatikusan ezzel jár, ez hozzátartozik. Abban, hogy az esetet hozzá lehetett hasonlítani, nyilván igen, hogy ne lehetne összehasonlítani, hiszen ott is, főleg az egyik találkozó előtt valóban botrányos jelenetek játszottak le, de mondom, nagyon nagy különbség, hogy a közeg hogy reagál. Hallgassuk meg a Gareth Southgate-et, akinek mi az első, a beszédei hogy néznek ki, ahol elmondja, hogy mindkét esetben a szurkolók kisebbségéről van szó, és mindkét esetben azért fognak küzdeni, hogy ezek eltűnjenek a pályák környékéről, és arra koncentráljanak, amiről a játék szól, és mindent megtesznek azért, hogy máshogy alakuljanak ezek a történetek, és még azt is megért, hogy a magyar társadalom egyszer máshogy néz ki jelenleg, mint mondjuk az angol társadalom, hogy kinéz. Hogy az ilyen súlyú beszédek a magyar futballból miért nincsenek, az a nagyobb kérdés szerintem. Tehát, hogy miért nincs senki, aki el akarja mondani, hogy mi magyarok hogyan akarunk a futball környékén lenni. És hogy őszinte legyek, nyilván nekem van erről egy eszmém. Én annak is örülnék majd, ezzel ellentétes eszmét elmondana valaki, akkor tudnám, hogy mi történik. Nem ez a sunyiság lenne, hogy alájátszunk picit, játszunk picit, hogy srácok, nektek ezt lehet, hogy lehet, vagy tehát politikusi nyilatkozatból azt mondja, hogy tucatot föl tudnánk idézni, ami valójában egyetlen mondattal sem mondja, hogy mit gondolunk arról, ami történik, hanem azonnal azzal foglalkozik, hogy a Varsóban, vagy Berlinben, vagy Londonban mi történt, és egyébként pedig csodálatos hangulat volt a stadionban. Ez mit jelent, hogy csodálatos hangulat volt? Én ott voltam, szerintem csodálatos hangulat volt egyébként a stadionban nagyrészt, de ez hogyan magyarázza azt, hogy egy ember, tehát hogy mondjam, tényleg a Majmok bolygója filmben szereplő állatokat, vagy nem tudom, meghazugtoló ügyességgel próbál huhogni egy stadionban, amikor egy színesbőrű játékoshoz kerül a labda. Az nem tudom, hogy ez milyen összefüggés van azzal, hogy a többiek egyébként szépen éneklik-e a himnuszt, és hogy hogyan szól a Ria-Ria Hungária.
Rohadt gusztustalanul viselkedtek az angolok ezen az Európa-bajnokságon. Értem én, hogy nem az összes angol szurkoló, de nagyon nagy számban. Visszataszító volt, végtelenül, és az egész világ számára, aki követte ezt az Európa-bajnokságot, mindenki visszahőkölt attól, hogy az angolok azok milyen gátlástalanul, és milyen förtelmesen kivetkőztek önmagukból. Itt nem csak a döntő előtt történt incidensről beszélek, hogy jegy nélkül betörtek a stadionba. Ezen az EB döntőn én azt hiszem, hogy az angoloknak csak az angolok szurkoltak, és a világ összes többi nációja mind-mind-mind az olaszoknak szurkolt, és nem azért, mert annyira szeretik az olaszokat, a nem angoloknak szurkolt ezen a döntőn. Mindenki a világon. És ez elsősorban nem az angolok szimpátiájának, hanem az olaszok iránti szimpátiának, hanem az angolok iránti mélységes ellenszemnek tudható be. Egyébként is nagyon rossz üzenete lett volna annak, nagyon rossz bukéja lett volna annak, hogy közvetlenül a Brexit után az angolok Európa-bajnokságot nyernek. Én nagyon nem bánom, hogy az angolok nem nyerték meg ezt az Európa-bajnokságot. És mondom ezt úgy, hogy egyáltalán nem egy ellenszenves csapat, de amit a szurkolók rendeztek, az tényleg gusztustalan volt. Na de, amikor Bayer Zsolt arra hivatkozik, hogy ezek beszélnek, akik így nem tudtak viselkedni, akik megrohamozták a Wembley stadiont és betörtek jegy nélkül. Hát úristen, ha már erre kell hivatkozni, tehát ha már arról van szó, hogy a világ csúfságáról kell példát venni, hogy kihúzhassuk magunkat, ha már az a hivatkozásunk, hogy van aki nálunk gusztustalanabb, van, aki nálunk ordenáribb módon, azonosulhatatlanabbul, visszatetszőbb módon van jelen egy futballmeccsen, akkor már régen rossz. Hát úristen, miért kell Bayer Zsoltnak a Wembley-re mutogatnia? Mert vannak olyan szurkolók, akik még a magyaroknál is elvetemültebbek. És akkor ez a mi nemzeti büszkeségünknek, ez a mi nemzeti önérzetünknek a forrása. És komolyan arról van szó, hogy pusztán attól, mert nyugaton van, pusztán attól minden példa és minden jó példa. Nem, nem, és ezt senki nem gondolja így. Ezt az ellenzék sem gondolja így. Ez, legfeljebb ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi érzelmi mintázat, egy nagyon-nagyon régi hivatkozás és egy nagyon-nagyon régi nemzeti toposz, hogy bezzeg a nyugat, a képmutató nyugat, ezzel szemben mi, akik visszatartjuk a migrációt, akik megállítjuk a törököt, a tatárt, az oroszt, hogy az ne fenyegesse Európát, mi, akik Európának a végvára vagyunk, a védőbástyája vagyunk, akik mindig szívunk, és akiket Európa meg hát úgy kezel, mint a másodunoka testvérét, nem a rendes vér szerinti testvérét. És ennek a kisebbségi érzésnek és ennek a dacnak a magyarság lelkében nagyon-nagyon mélyek az alapjai. És ilyenkor csak egy külszíni fejtést kell végezni, és már is eljutunk ehhez a nemzeti dachoz. A Bayer Zsoltnak csak át kell mutogatnia a Wembley-re, és kész. És már is kihúzhatjuk magunkat, és már is büszkék lehetünk, hiszen hát mi állítjuk meg az oroszt, a törököt, a tatárt, a migránst. Nem az angolok. Az angolok csak örüljenek, az angolok csak köszönjék meg.
Tartunk egy nagyon rövid szünetet, reklám után folytatjuk Pető Péterrel és Puzsér Roberttel a Magyar Futball Közegről, a Harcosok Klubját.
Harcosok Klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Egy rövid szület után folytatódik a Harcosok Klubja itt a Spirit FM-en. Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam Nagy Teodóra. Mai vendégeink Pető Péter, a 24.hu főszerkesztő, és Puzsér Robert, publicista, a Spirit FM műsorvezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Az első rész második felében Robi szóba hozta Orbán Viktornak a térdeléssel kapcsolatos nyilatkozatát, és ezzel kapcsolatban én szeretnék egy több kérdést. Kérdésem is lenne. Ugye, Robi, te a nyár elején írtál az Indexen egy véleménycikket a térdelésről, vagy a térdeplésről, mely nagyjából úgy foglalható össze a mondandót, hogy az identitáspolitika gyarmatosítja sok más egyéb mellett a futballt is. Ugye ezt a térdeléssel kapcsolatban írtad. Uh-huh. Arra kérlek, hogy itt néhány mondatban a kedves hallgatóknak fejtsd ki azt, hogy a futballpályán vagy egyéb sportrendezvényeken a játék előtt történő letérdelés, himnusz alatt történő letérdelés, ez mennyiben a játéknak a gyarmatosítása szerinted?
Hát ugye ez a George Floydnak a kvázi kivégzésére való hivatkozás, az arra való emlékezés, és az abból fakadó, az abból merített politikai aktus és politikai gesztus a letérdelés. Mit kommunikál a letérdelés? Azt kommunikálja, hogy a színes bőrű emberek strukturális elnyomásban élnek, elnyomatásban élnek, tehát strukturális a kultúrában felszívódott, a kultúrában átitatott elnyomásban élnek. Kvázi mit kommunikál a térdeplés? Azt kommunikálja, egy ilyen esetre hivatkozva, egy ilyen incidensre, egy ilyen valóban gyalázatos esetre hivatkozva, hogy nem ért véget a rabszolgatartás. Hogy nem szabadultak fel a feketék. Hogy jogilag ugyan felszabadultak, de a diszkriminációnak ezer formája még mindig ott van a kultúránkban. És ebben a szituációban ne az magyarázkodjon, aki diszkriminál konkrétan, ténylegesen, hanem a komplett társadalom legyen szíves térdre ereszkedni, és felvenni a George Floyd-i testhelyzetet, mert különben rasszista. Tehát aki mondjuk úgy gondolja, hogy a feketék Amerikában, és most az amerikai feketékről beszélek, nincsenek elnyomva, Nem rasszista az amerikai társadalom, nem rasszista a komplett rendőrség, létezik a rasszizmus, ahogy visszamaradt a múltból, de folyamatosan nemzedékről nemzedékre fogy és fogy és fogy, és nincs szükség az agymosásra, és nincs szükség arra, hogy a politika betegye a lábát a stadionok ajtórésén, mert ez a folyamat, ezt a kultúra szépen levedli, mint a régi bundáját. Ez kvázi rasszizmus. Ez rasszizmusnak van minősítve, aki azt mondja, hogy nem kell féltérre ereszkedni, nem kell féltérre ereszkedni, elég nem rasszistának lenni talpon állva, az kvázi rasszista, mert ebben a marketing kampányban mindenkinek részt kell venni, és az a gyanús, ami nem gyanús. Innentől kezdve a Rákosi rendszerben érezhetjük magunkat, vagy az 1984-ben érezhetjük magunkat. Kvázi, aki nem térdel le, miért nem térdel le? Nem lehet, hogy esetleg azért nem térdel le, mert ő nem rasszista, és nincs miért letérdelnie, mert amúgy nem gondolja azt, hogy rabszolgatartás van, vagy hogy rabszolgaság van, vagy hogy a kultúrában feloldott strukturális rasszizmus van Amerika szerte, vagy hogy a komplett rendőrség rasszista lenne, hogy Amerika rasszista lenne, hanem egyszerűen a rasszizmus is egy jelenség a száz jelenség közül, amely száz jelenséget lehet ellenezni, anélkül is, hogy az ember féltérdre ereszkedne, hogy az ember előre gyártott marketinggesztusokat magára venne. És akkor itt terhelődik a dolog azzal, hogy mi tőlünk, magyaroktól, már nem tőlem, mert én nem vagyok válogatott labdarúgó, de azoktól, akik pályára lépnek egy válogatott mérkőzésen, ugyanígy elvárják, hogy féltérdre ereszkedjenek, holott Magyarországon nem élnek egyrészt feketék, másrészt nem volt rabszolgaság, nem, Magyarország nem vett részt rabszolgatartásban, sem rabszolgakereskedelemben, és mindezt kik követelik meg a magyaroktól, na most hagyjuk csak a magyarokat, ugyanígy a németektől is, most ott aztán azért történt egy-más, de most akkor azt mondom, hogy a svájciaktól, vagy az olaszoktól, ahol szintén nem történt ilyesmi, vagy mondjuk akár a lengyelektől, a csehektől, vagy bárki mástól, ahol azok követelik meg, akiknek az ősei valóban rabszolgákat tartottak, valóban kereskedtek rabszolgákkal, nekik van elszámolni valójuk, nekik személy szerint nincs, de a múltjukkal van mit elszámolni. Tehát, ha ők úgy gondolják, hogy az ő múltjukban van ez a bűn, ez a szégyelni való, ez a korrekcióra szoruló szennyes előzmény, akkor hát ereszkedjen térdre az, akinek emiatt bűntudata van. És ezt bízzuk rá, hogyha ő úgy gondolja, hogy ezt a marketingesek által legyártott élményt, ezt ő magára akarja venni, akkor vegye magára. És aki meg nem veszi magára, mert ő úgy gondolja, hogy ő meg ezért nem felel, mert ő azért felel, amit ő személy szerint csinált, és ő neki nincsen személy szerint bűntudata, mert nem volt rasszista, mert köszöni nem rasszista, annak meg szabadjon nem féltérre ereszkedni, anélkül, hogy őt megvádolnák rasszizmussal. Csak hogy most már ott tartunk, hogy itt a magyarságnak, vagy mondjuk a németeknek, akiknek hát terheltebb a történelmük, bocs, egy fokkal, mint a rabszolgatartás. Tehát itt tömeggyilkosságok történtek. Itt meszes gödröket lőttek tele ártatlanokkal. Itt nem az történt, hogy a gyapott földeken kellett dolgozni. Én nem akarom kisebbíteni az amerikai feketéknek a szenvedés történetét. De bocs, a kelet-európai zsidóságnak, most mondtam egyetlen csoportot a sok közül, mondhattam volna a kulákokat is, nagyobb, súlyosabb, drámaibb szenvedés története van. Lehessen már meg nekünk a jogunk a saját történelmünkhöz való viszonyunkhoz? Lehessen már meg nekünk a jogunk a saját bűneinkkel való elszámoláshoz? Ne kelljen már nekünk öngyarmatosítanunk önmagunkat a nyugati minták, a nyugati bűntudat igájába hajtanunk? És ez nem a... Most egyébként lehet, hogy az Orbán Viktor is így gondolja, vagy lehet, hogy az Orbán Viktor is ezt magyarázza. Ha így van, hát akkor ebben az ügyben Orbán Viktornak igaza van. A helyzet az, hogy ez nem a mi bűnünk, nem a mi bűntudatunk, Ez az önbűntudatuk, amit ők ki akarnak terjeszteni a komplett emberiségre. Mert a komplett emberiség bűnös az ő bűneikért. Mert a komplett emberiség valójában ők. Hát mi ez, ha nem a kulturális gyarmatosítása a komplett emberiségnek, annak az emberiségnek is, amelyik az ő bűneikben, bocs, de nem vett részt.
Péter.
Hát sok mindenre reagálok majd. Egyik azért szerintem, egy kényelmes publicisztikai álláspontot vett fel a Robi, mert azért nem kell kapuajról kapuajra bujkálnunk nekünk itt Magyarországon azért, mert nem térdelünk le azért bizonyos helyzetekben. Tehát az körülbelül tényleg most nem trigger kódot akarok nyomni, de mintha a Vágó István egyes mondatait kiválasztjuk, és a komplett magyar ellenzék összes politikáját levezetjük az Vágó István állításaiból. Tehát ebbe az értelemben szerintem ez egy... logikus állítás, csak szerintem ez a szélsőséges helyzet nem állt elő. Tehát nem követelik emberek.
Lokálisan nem, de globálisan létezik ez az elvárás.
Hát, de globálisan az, hogy írnak ilyen cikkeket, arról is írnak cikkeket, hogy ne térdelj le. Tehát, hogy a kulturális mainstreambe lehet, hogy ez uralkodó álláspont, nem tudom, nem értem meg, valószínűleg igaznak tartom egyébként, azokban az országban főleg, ahol ez történik. De a másik az, pont abból következik, amit te mondtál, hogy szerintem azon kívül, hogy más társadalmakban érvényesíteni akarják azok akarat ellenére, azon túl az, hogy ők saját maguk érvényesítik, az egy teljesen legitim és pontos saját történelmből fakadóan érdemi álláspont vagy reflexió a saját történelmükre. Az, hogy nem mondják neked, hogy térdelj le, az nyilvánvalóan így van, hiszen nem kell kulturális normákat érvényesíteni olyan társadalomban, ahol te nem voltál, fölösleges rávenni a te akaratodat másokra. Azt szerintem, én pont ezt nem értettem az egész vitában végig egyébként, hogy az angol válogatott letérdel mondjuk egy adott meccsről. Ez miben befolyásolja a magyar, tehát hogy a magyar válogatottnál miért vitasz, ha ő nem akar letérdelni? Tehát a magyar válogatott nem térdel le, egyébként rámutat a respect vagy a respect feliratra a mezén, azzal kifejez valamit, amit ő gondol a világról. Szerintem ezek teljesen, mind a két oldal álláspontja legitim, a futballnak részei a politikai állítások egyébként. Tehát a Livorno az egy, a feltartott munkáskör, az ott azt jelenti, hogy azok a helyi kommunisták, olasz radikális baloldaliak, amelyben a városban élnek, nekik a történetük a Livorno éppen úgy, ahogy a római fasiszták ki egyébként a Láció sok szempontból, és az az identitás közösség az igenis elmond valamit a világról, pont úgy, hogy a térdelés elmond valamit a világról egyébként, és ez igaz az Ajax, a Tottenham meg az MTK zsidó hagyományaira, igaz lehet sok más hagyományra, tehát a futballhoz tartozik identitás, és ez valami módon megjelenítik, ne felejtsük el, az MTK ugye egy libával, vagy nem tudom mi a pontos neve az állatkának, amely ugye hogy hívják ezeket? A kabala állat a klubnak. Maga is, még rá is játszik egyébként szerintem nagyon szellemesen az egész erre a történetre. Tehát valójában a futballban az ilyen típusú politikai állítások benne vannak. Az a kérdés, mint inkább azzal van vitát szerintem, ebből kifolyólag, hogy az a kulturális mainstreamnek valóban létezik-e ilyen típusú érdekérvényesítése globális szintéren, vagy valójában egy kicsit ugyanolyan démonná tudjuk fejleszteni, mint ahogy egyébként képes azt, hogy mondjam, sok politikustól látunk olyan típusú démonokat, amelyeknek mindegyiknek van valamilyen igazság magva, tehát létezik egy olyan típusú, nem tudom, Brüsszelnek bizonyosan van olyan, vannak olyan brüsszeli csoportok, amelyek az Európai Egyesült Államok eszmét képviselik, és ezekkel szemben valószínűleg érdemi módon lehet védeni nemzeti szuverenitást. Ugye a Fidesz ezt fordítja arra, hogy Brüsszel támad minket, ha reggel fölébredünk. Ugye ez nyilván kifeszítés annak a helyzetnek, hogy politikai vitája van a Brüsszelben dolgozó technokraták egy csoportjával. Itt nem tudom, hogy nem ugyanezt látjuk-e valójában, hogy vannak olyanok, akik képviselik ezt az álláspontot, hogy így lehet változtatni a társadalmon, és mondom még egyszer, azért az angol társadalmat innen mi nehezebben fogjuk megérteni, pont úgy, hogy ők nehezebben értik meg a miénket, pont azokból a példákból, amiket te mondtál, mert mi valószínűleg azt értjük meg nehezebben, hogy mit jelent az a történet, amit ők bejárnak generációkon keresztül. Zárójel, erről még tanulmányok is vannak, hogy a brazil válogatott hogy járult hozzá a rasszizmus felszámolásához bizonyos korszakokban, azzal, hogy ezek a színesbőrű emberek a félvilág csodálta. Tehát a hőseit lettek hirtelen színesbőrűek, ami sok esetben sokáig elképzelhetetlen volt. Egyébként ez nyilván igaz az amerikai sportoknak bizonyos része, mert valószínűleg a kosárlabdának szintén van egy ilyen típusú funkciója, egyúttal emancipációs is, mert ugye olyan társadalmi mobilitás csatorna, ami az oktatáson keresztül nehezebb lenne. És már csak egy utolsó mondattal még reagálok egy részletre, hogy ugye létezik rasszizmus vagy nem. Azért, ha magyarországi cigányság munkahelyekhez való hozzáférésébe gondolunk bele, hogy létezik-e strukturális rasszizmus bizonyos helyeken, akkor én azt hiszem, hogy Borsod Borsod megyében nagyon súlyos tapasztalataink lennének az ügyben, mondjuk a munkahelyhez való hozzáférés, és egy, csak egyetlen tényleg egy példa, és van egy Mindenki hazudik című könyv, amit ajánlok mindenkinek egyébként, ami a Google kereséseink alapján dolgozza föl, hogy valójában mit mondunk arról, hogy mit gondolunk a világról, és hogy valójában, amikor csak egy fehér képernyő van előttünk, akkor mit ütünk be. És ebben van egy nagyon érdekes példa, az egy Obama beszéd alatt, amit egyébként a kulturális mainstream sajtó, vagy a liberális mainstream sajtó ugye ünnepelt, hogy milyen, hogy mondjam, ez azt hiszem egy terrorcselekménye, vagy valamilyen bevándorlók által elkövetett esete volt összefüggésben, nem akkor elnézést kérek, mert fejből mondom, de valami hasonló volt, és ugye a sajtó liberális része megünnepelt azt a békítő, vagy hogy mondjam, az ellentétet nem fokozó beszédet, vagy nem feszítő több beszédet, miközben az látszott a Google keresések, hogy elszabadultak közben az idegen ellenes érzületeket tükröző keresések. Tehát valójában az, hogy milyen típusú rasszizmus van a társadalomban, szerintem nagyon nehéz megmérni a mi személyes benyomásaink alapján. Mi valószínűleg kevéssel találkozunk. Hozzájárulhat, hogy azért nem bántva, tudom, hogy ez is már bizonyos rétegben azonnal azt jelenti, hogy mi nem tudom, fehér férfiakat akarom támadni. Nem akarom támadni a fehér férfiakat, de azért mi mindhárman ezek vagyunk. Tehát a tapasztalatunk bizonyosan kevés, mint egy borsodi cigány emberi az ügyben.
Hát az lehet, de hogyha mi nekünk a borsodi cigányokkal kapcsolatban bűntudatunk van, akkor hadd írjunk már egy saját mítoszt ehhez, és ne a George Floyd-tól kelljen kölcsönkérnünk egy amerikai marketingesek által legyártott mítoszt azért, mert most a világon ez a divat hullám hömpölyög át. Hát akkor nekünk akkor legyen egy saját, legyen a magyarországi cigányságnak egy saját szenvedéstörténete, egy saját George Floydja, a saját George Floydjához tartozó saját gesztusvilága, és akkor abból egy saját mitológia ki tud termelni egy saját tiltakozást, mondjuk. De az szerves, az organikus, az nem egy marketingesek által ránk testált, és a saját, hát hogy is mondjam, szellemi, érzelmi, lelki jobbátságunkat megtestesítő és kifejező gesztusvilág import. Hát ez az egyik. A másik az az, hogy valóban a Láció az valóban egy fasiszta csapat, a Livorno az valóban egy komcsi csapat, az Ajax, az MTK, a Tatenem az valóban, ezek valóban zsidó csapatok, és ez valóban létezik a klubfutballban, de hát pont ettől klubfutball. A klubfutball az erről szól, az a törzsi háborút őrizte meg nekünk vér nélkül. Ezért én azt gondolom, hogy nagyjából ezért nincsenek háborúk, vagy a háborúknak a pusztító, destruktív energiái csatornázottak át a stadionokba. Na de a válogatott futballnak pont nem erről kéne szólni, annak pont egy nemzeti egységet kéne hordoznia és megjelenítenie. Most volna egyetlen kérdésem, ha az angol válogatott bármelyik játékosa úgy döntene egy nap, hogy ő a maga meggyőződése mentén nem térdel le valamelyik meccs előtt. Az nem az utolsó válogatottsága lenne annak a játékosnak vajon? Mert te arról beszélsz, hogy itt aki akar, letérdel, aki nem akar, nem térdel. Ez egy ilyen szabadon választható dolog. Csak hogy hát nem az. Az a súlyos baj, hogy nem az. Itt mindenki sunyi módon sandít a térdeplés közben, hogy a másik térdel-e, és aki nem térdel, az gyanús. Itt ez a fő probléma, hogy ez valójában nem belülről fakad, hanem kívülről egy kényszer, ami persze, és pont ettől alattomos, hogy ezt nem írta le sehol senki, semmilyen szabályzatban, hogy térdepelni kell. Csak hát, ha nem térdepelsz, annak lesznek bizonyos következményei. A nulladik lépés az lesz, hogy rasszista vagy. Tudod, nem az, hogy te neked esetleg nincsenek rabszolgatartó őseid. Nem az, hogy te esetleg személy szerint úgy gondolod, hogy nem vagy rasszista, vagy te esetleg úgy gondolod, hogy elég rámutatni a respekt feliratra a mezeden. Nem, ez nem elég. Térdelni kell, vagy rasszista vagy. Ha pedig rasszista vagy, akkor az már, tudod, annak már következményei vannak a válogatott imidzsére, annak már következményei vannak az öltöző hangulatára, az öltöző szellemére, és hát elsősorban következményei vannak a kulturális elit elismerésére vonatkozóan. A kulturális elit a magáénak akarja érezni a válogatottat, tehát az, aki nem térdepel, kvázi rasszista, kvázi megbontja a nemzeti egységet George Floyd mögött és George Floyd szelleme mögött, az ne legyen többet válogatott, akkor se, hogyha hibátlanul játsza be a balszélt.
A pont jó, hogy balszélt mondtam, egyébként nagyon friss példa, és a Marcos Alonso a Chelsea-ben elmondta, hogy mivel ennek többé nincs szimbolikája, tehát elvesztette az erejét, amiről nem térdel többé. Ő a Chelsea-be kezdő játékos folyamatosan, a Chelsea pedig tudatta, hogy elfogadja döntését.
Na. Ez egy nagy dolog, hogy valaki ezt megmerte lépni.
Na, csak kedvenc csapatom Chelsea egyébként azért jutott eszembe, nem követtem ennyire ezt a térdügyet, de egyébként szerintem ez nagyon fontos rész, hogy mert valóban ez, egyébként ha ezt vetetted volna föl, és az van erre, hogy a Marcos Alonso következő 4 meccsen csere, és fújolnak rá, ha nem térdel le, akkor az valóban ahhoz a logikát jeleníti meg, amit te mondasz. Azzal együtt, hogy szerintem még mindig ott vagyunk, hogy a Magyarországról biztosan nagyon másképp néz ki az a helyzet, mint egy olyan társadalomban, ahol a faji sokszínűség az nagyon eltérő a magyartól. Tehát sokkal heterogénebb társadalom, és nem biztos, hogy innen megérthetőek ugyanazok a motivációk, amik őket mozgatják, és nem biztos, hogy ugyanott vagyunk. De mondom, ez az Alonso példa, ez szerintem egy nagyon érdekes példa, már csak azért, hogy ez pont azt jelzi, hogy nincs ekkora. Mondom, meglátjuk, hogyha 2 év múlva mégis Alonso újra térdel, akkor valószínűleg nem itt fogunk tartani. És még egy fontos dolog szerintem arra, amit mondtál, hogy szerintem a válogatott pont az nagyon értek, amit te mondtál, az valóban így van. Én is azt gondolom, a háborúk a stadionokba költöztek sok szempontból, tehát a világ pacifikálása egy fontos rész, hogy megtörténnek ezek a csaták, de hát ezek a válogatott nem ugyanúgy megtörténnek. Hát aki volt már Magyarország-Románia meccsen a stadionban, az pontosan tudja, az nagyon eltérő hangulatú mérkőzés, mint a Magyarország-Andorra, vagy Magyarország-Svédország, vagy Magyarország-Dánia meccs. Mondhatjuk, hogy azért, mert a színek nem komplementerek, és ez jobban idegesíti a szurkolókat, de valószínűleg több köze van hozzá a trianoni döntéseknek és a kisebbségbe szorult erdélyi magyaroknak, erdélyi magyarság helyzetének, mint a eltérő színeknek. Tehát ebből a szempontból szerintem a válogatott még kiemelt ebben, főleg olyan országoknál, ahol a történelmi ellentétek azok nagyon erősek ezekben az ügyekben, és nyilván nem véletlen, hogy a magyar-román lett az az emblematikus meccs, ahol teljesen eltérő légkörben, teljesen eltérő vibrálás mellett lépnek pályára, pont ezért, amit te mondasz, ott egy háború költözött be a stadionba. Az a háború, amit már nem lehet levívni, amit már ezek a háborús energiák, amit mondtad, hogy kivesztek, valóban a határok a jelenlegi tudásunk szerint nem változnak már meg, ugyanakkor azok az indulatok, amelyek ahhoz kötődnek, hogy hogyan bártak az erdélyi magyarsággal bizonyos időszakaiban a történelemnek, azok megjelennek ott a stadionban. Tehát ebből a szempontból a klubfutball így nem választható el a válogatottól, sőt, még bizonyos értelemben azt mondom, hogy vannak olyan történelmi csaták, amelyekben még erősebben jelennek meg.
Nekem meg az fáj, hogy nem létezik az az álláspont sehol a kulturális térben, meg sehol a sport közegében, amely szerint én a magam részéről, ez az én álláspontom, de én ezt nem találtam senkit, akiben tükröződni láttam volna, vagy akinek a tekintetében én ezt tükröződni láttam volna. Szabadjon olyat játszani, hogy én nem térdelek le a meccs előtt, viszont nem állok fel a nélküledre. Szabad ilyet játszani? És az a szörnyű igazság, hogy nem. Ilyet nem szabad játszani. A nélküledre fel kell állni, és akkor szabad nem letérdelni, illetve le kell térdelni, és akkor a nélküledre ülve kell maradni. Ebből a kettőből egy harmadik identitást, egy harmadik alapállást, egy harmadik státuszt senki nem mer megharcolni. Pedig ez, bocs, de én azt gondolom, hogy a nélküled nem himnusz, a térdeplés pedig, hát hogy mondjam, nem erkölcsi norma.
Ott folytatnám. Robinak volt egy megjegyzése, hogy a térdeléssel kapcsolatban, hogy és hogy Orbán Viktor ezt így gondolja, akkor ebben speciál igaza van, hát akkor így gondolja. Ugye a miniszterelnököt, amikor az Európa-bajnokság előtt közvetlenül ugye volt egy magyar ír felkészülési meccs, ahol az írek letérdeltek, a térdeplőket kifütyülték, és ugye erre a miniszterelnök a Kossuth Rádióban úgy reagált, hogy a térdelés provokáció volt, mármint ez a konkrét az íreknek a letérdelése provokáció volt, és amikor aztán hónapokkal később lezajlott a magyar-angol, és ott történt, ami történt, ugye vádolták azzal a miniszterelnököt, hogy ezzel a megjegyzésével utat adott a lelátói indulatoknak. Ezzel egyet értetek-e, függetlenül attól egyébként, hogy a térdelés ügyben igazat adtok-e Orbán Viktornak, vagy nem?
De Orbán Viktor vezérszurkoló. Teljesen egyértelmű. Orbán Viktornak nem a szavaira kell figyelni, hanem az attitűdjére. És az attitűdjét én úgy látom, hogy a futballhuligánok Magyarországon nagyon jól, nagyon folyékonyan olvassák. Hát, igen, úgy gondolom, hogy Orbán Viktor egy vezérszurkoló, és Orbán Viktor, hát ez történt, hogy egyszerre most már mindkét tábor főnöke. Az egyiknek a lelki főnöke, a másiknak meg az intézményi főnöke. Ugye a rendőrséget inkább az intézményi síkon, a szurkolókat pedig hát ennek a lelki-szellemi közösségnek a síkján vezérli.
Hát, hogy mi a provokáció, az nem tudom, szerintem a Mészáros Lőrinc lakodalmának menüjétől a fellépőkig terjedő skáláján valószínűleg több provokációt lehet felfedezni bizonyos társadalmi közegben, mint 11 darab vírjátékos letérdelésén.
Igen, de... csak két Magyarország van, az egyik Magyarországot ez provokálja, a másikat meg az, és nincs átfedés.
Abszolút, van szerintem azért sokfajta átfedés, tehát nem ilyen élesen különülnek el azért a Magyarországok már, szerintem sok szempontból. Egyébként a futball pont ezért érdekes, amiről beszélgetünk. Szerintem pont valójában ez az egyik legérdekesebb dilemmája ennek, hogy ezek a stadionok nem úgy néznek ki, mint az évekkel ezelőtti stadionok belülről. Én nagyon régen, én tényleg fiatal koromban
most gondolom, nem csak a felújításokról.
Nem, a közegére, bocsánat, hogy és kellettek hozzá felújítások is, zárójel. Tehát az, hogy ilyen nemzeti stadion van, az nagyban átalakítja szerintem a szurkolói kultúrát, vagy hozzájárul annak változásához. Ez szóljon a Fidesz dicséretére, nem az összes stadion építése, hanem a nemzeti stadionnak kellett volna kezdeni. Én mindig is azt mondtam, és azt is vallom, hogy minden országnak kell egy ilyen színvonalú nemzeti stadion, de én azért jártam úgy meccsekre, hogy nagyon ez a kisebbség, ha kisebbség is volt, relatíve sokkal többen voltak, egyszerűen azért, mert körülöttük kevesebben voltak pirosban, és körülöttük nagyon máshogy nézett ki az egész hangulat, tehát valójában én azt gondolom, hogy a kultúraváltozás egyébként látható. Nem gyors, nem radikális, vagy nem tudom, de hogy valamilyen típusú változás.
De ha jól értem, akkor ez egy pozitív változás.
Igen, én ezt állítom, igen, hogy aki szerintem a utóbbi, akinek az én belátható emlékezetemben biztos, hogy voltak rosszabb időszakok magyarországi stadionokban. Azért ne felejtsük el, tényleg itt volt olyan, hogy indul a vonat Auschwitzba című rigmust énekelték az MTK mérkőzésén. Tehát innen indulunk. Tehát onnan azért nagyon messze van az, hogy egy nagy stadionban nem biztos, hogy halljuk azt, hogy vannak olyan rasszista megnyilvánulások, amit mások meg észrevesznek, meg mondom, nyilván vannak. Szóval hogy ebből a szempontból szerintem van egy ilyen folyamat, és a Orbán Viktor megnyilatkozása pedig megint az történik, amiről már itt beszéltünk sokszor, szerintem, hogy megint, hogy mire játszunk rá, tehát hogy mi az állításunk. Itt ugye nem az volt az állítás, hogy ne foglalkozzunk vele. Tehát hogy én értem, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy nem kell letérdelni. Ez az álláspontja. De nem azt mondja, hogy nem kell letérdelni, vagy nem tudom, és de tiszteljük az íreket azért, mert ők ezt gondolják, és várjuk el tőlük, hogy tiszteljék azok azt, amit mi gondolunk, a mi közösségünk, vagy nem tudom. Hanem azt mondja, hogy provokáció. Tehát magyarul megteremti ugyanazt a mi ők logikát, ami szükségszerűen vezet ugye ahhoz a töréshez, amit a Robi az elején hosszabban is mondott, és innen meg nagyon nehéz kilépni bármikor is.
Ez az a pillanat, amikor a Harcosok Klubjának a műsorideje a Spirit FM-en elfogyott, sajnos, viszont Pető Péterrel és Puzsia Robertel egy picit folytatjuk még a Spirit FM YouTube csatornán. A rádió hallgatóktól elköszönök Nagy Teodóra szerkesztő nevében is, Gavra Gábort hallották, ez volt a Harcosok Klubja, a Spirit FM-en viszont hallásra.